A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Gálffy László színművésszel, és a Víg Színházi esztendőkről beszélgettünk, és szóba került az, hogy itt már nagyon sokféle karaktert és sokféle figurát tudott eljátszani. De most eszembe jutott az, hogy tréfás hangvételű életrajzok azért kiemelik, hogy a pályáját azt érdekes módon egy sofőr szereppel kezdte, ugye ez volt az emlékezetes 1975-ös Kenguru című film, ahol hát valóban ugye szokatlanul, és azóta se jött ez vissza
azóta
ez a karakter, ez a munkás karakter,
munkás,
vagy nem. Egy sofőr karakter, ami azért láthatóan egy kicsit idegen az ön számára, ráadásul ott egy nem mindennapi szőkére festett hajjal kellett szerepelni abba a filmben.
Hát most így visszatekintve nagyon furcsa, tehát gyerekek szoktak belenézni, növendékek is harsányan nevetnek, de élvezik, mert el se tudják képzelni, milyen világ volt, hogy rendőrök igazoltatnak, meg ilyesmi. Szóval nagyon élvezik különben. Hát igen, az valóban egy különleges élmény volt. Amilyen ajándék volt, aztán később sokáig teher is volt, mert nagyon sokáig ezért nem kaptam filmszerepet, mert én voltam a kenguru. És hát nem csak engem, Zsombolyai Jánost is, de akkora sikere volt. És volt benne egy némi irítség is, meg aztán a másik azt, hogy nem akarták belerakni, mert hogy akkor a kenguruval összehoznak, mert nem tudom hány évig nem kaptam szerepeket. Ám.
Na de aztán utána viszont jött
a
Wagner film,
utána jött az más kérdés,
ami tulajdonképpen mondom. Nemzetközi sikert is hozott, és igen. Talán egy nemzetközi filmes karrier lehetőségét is kínált. Miért maradt az el? Vagy sajnálja egyáltalán, hogy az elmaradt?
Semmit nem sajnálok. Nem. A kenguru az tényleg egy akkora élmény volt nekem, hogy ezt én kipróbálhattam. Ez is olyan lehetőség, hogy...
Nem. De a Wagner, és a Wagner film kínálta nemzetközi karrier lehetőség,
hogy az elmaradt. Csak azért mondom el, hogy a kengurut így nem zártuk le, és azért az megér valamit, mert még most is megállítanak. Pátyi Hentes annyira helyesek voltak, de véletlenül arra jártam, és mondta, hogy hát, hogy ezt nem hiszi el, hogy ő a gyerekkora élvényel, és most akkor ő itt van a kenguru a Pátyi Hentesnél. De csak annyira jó helyzet volt. Na, a Wagner éppen most volt 75 éves Tony Palmer, írtam neki egy levelet, és nagyon meghatodott, mert mi nagyon jobban voltunk, csak úgy aztán már miért tartanák a kapcsolatot meg. Ő is dolgozott, és véletlenül rájöttem, hogy most volt születésnapja, és küldtem neki egy levelet, és hát amit visszaírt, olyan megható, és olyan jól esik. Ő nagyon szerette az én Ludwigomat. Elvileg nem én lettem volna. Csak aztán megnézték a Rambót, éjszaka beültek egy 20 percet, és akkor utána találkoztunk a Hiltonba, és akkor azt mondja, álljak föl, felállítasz, jó, te leszel. Na, a szerepből is, hát ő kellett, és volt valami angol vagy német színész, de leváltották. Nagyon sajnálom. Hát ilyen az élet, szóval, és én kaptam a szerepet. És hát az, hogy engem a kapás kiengedett, meg közben megpróbáltam az Amadeust Budapesten. És közben meg Svájcba, meg Németországba forgattam napközben. Szóval őrült időszak volt. De mindent meg lehetett csinálni, és megcsináltam. Az egy rendkívüli élmény volt. A Gil Good, Richard Burton, Vanessa Redgrave, Laurence Olivier. Együtt vacsoráztam velük, szóval ez hihetetlen. És ebből, hát akkor volt ez, 81, és akkor még 2-3-szor hívtak, és felajánlották, és kinti impresszáriókkal is tárgyaltunk. Próbáltunk színdarabot, hogy ahol akcentussal lehet beszélni. Mindent megpróbáltunk, de a színház nem engedett ki, vagyis elvileg diszidálni kellett volna. Akkor volt a Schiff, a Szilvia féle esetek is akkoriban voltak, és diszidálni kellett volna. Gyáva is voltam, meg nem az a világ volt, mint ami most, és jól tettem most már, utána gondolom. Szóval akkor nagyon hívtak, szóval menni. Akkor még közben hívtak, külföldi olaszok hívtak. Zanussi akart velem forgatni, csak a színház nem adott ki, és akkor mondták, hogy majd nyáron, és akkor ez úgy elhalt ez az egész dolog, mert hát most akkor fognak tárgyalni vele, hogy mikor ér rá, mikor nem jön, meg nem tudom. És akkor ez olyan 2-3 év alatt szépen elaludt. És lehet, hogy akkor tényleg egy elég érdekes esemény voltam én az angoloknak, de lehet, hogy ha kimentem volna, akkor már, szóval így voltam egy egy magyar, aki nagyon érdekes, de lehet, ha kimentem volna egy fél év múlva, már a többi közül lettem volna, nem tudom.
Szóba került az imént már Ruszt József és Ruszt József igen. rendezésé, meg hát talán a második Edvárd, amit ugye igen. hát talán fordulópontként szokott említeni a pályáján. Igen. Mi volt az, ami fordulópontot jelentett ebben valóban, vagy egy új értelmet adott a színészi pályájának? Ez ugye, ha én jól emlékszem, az ugye ez már 93. Igen. Amikor viszont úgy érezte talán, hogy a Víg Színház már nem kínál olyan lehetőségeket.
Igen. Hát az vezetett aztán oda, hogy úgy éreztem, hogy akkor nekem váltanom kell.
De 99-ig azért még ott volt a
Víg Igen, Színház. De közben azért dolgoztam a Jóskával, hogy 5 darabot csináltunk, tehát nagy lelkű volt. Igen,
mert az is Zalaegerszegen.
Igen, nem? Igen.
De az egy merős döntés lett volna, hogy azt mondja, hogy akkor a Víg Színházból Zalaegerszegen.
Hát igen, nagyon sokáig vaciláltam. De mondom, hogy közben azért játszottam a Von Berget a közjáték Visiben, uh-huh. vagy a Földi Giliszták életéből. Szóval én azért nagyon szerepeket játszottam a Víg Színházban is.
De a második Edvárd mitől volt? De miért volt színészi újjászületés?
Hát valami olyan munkamódszert ismertem meg, és ahogy a Jóska foglalkozott a színészekkel és velem, az valami olyan új forma volt, amit eddig én nem tapasztaltam. Tehát ez a hihetetlenül tudatos építkezés, például, hogy a technikában rengeteget megtanultam, tehát nem ez a most mindent beleadunk, aztán csak lesz belőle valami színház, hanem ez a nagyon okosan fölépített színésztechnikai dolgokat tanított nekem, és hát emberileg, tehát, hogy valaki belém lát valamit, és ezt ő ki akarja belőlem bányászni, és annyi empátia, szeretet, odafigyelés és tanítás van benne, hogy egyszerűen ez olyan csoda volt nekem. 4 évig tartott, mert utána megunt, meg is mondta, és aztán megint összejöttünk nyilván, mert neki is mindig ez kellett, hogy valakibe úgy belelát valamit, akkor csináljuk, és akkor utána már 5-nél már nem tudok én sem mutatni neki semmi olyasmit. Aztán úgy akkor elkezdett megint dolgozni fiatalokkal, és aztán megint összejöttünk időskorban, megint, de hát mondjuk az én állhatatosságomnak köszönhetően, mert én nagyon lejártam Zalaegerszegen, és nem hagytam, hogy és addig piszkáltam, míg a Filoktétészt megcsináltuk, meg az Oidipus kolónuszba, ami rendkívül sajnálok, hogy hát Veszprémbe ment, és hogy nem nagyon ismerhették meg, mert az egy csodálatos előadás volt. És nekem az, hogy ezt eljátszattam az egészet. De a Jóskával egészen más munkamódszert tanultam meg, mint amit a mestereimtől tanultam, és ami a Víg Színházban ez a nem akarom megnevezni, mert nem ez a kisrealista, nem tudom milyen Stanislavski, nem menjünk bele, mert ezek nagyon bonyolult, és akkor nagyon sokat kéne beszélni, de Jóska valami egész más oldalról közelítette meg a színházat, és valami hihetetlen könnyen ment a legnehezebb feladat is. Tehát a Filoktétészt, egy görögöt eljátszani, és ugyanolyan könnyű volt, mint hogyha egy, nem tudom mit játszanék, csak egy egyszerű színdarabot, mert ő megmutatta technikailag, annyira rávezetett, hogy az miből épül fel, és miért úgy kell, és a mozgás, tehát minden mozdulaton be volt állítva. A ritmusa meg volt határozva, tehát ott ő csettingetett, és az, abban a ritmusban kellett csinálni. És ember azt hiszi, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mit egy gép. Nem. Erre jöttem rá, hogy ő mindent beállított, mindent megcsinált, és utána azt mondta, na most akkor csináld meg. És akkor nekem, ugyanúgy, mint egy bakkottát, hogyha én elkezdem játszani, le kell tudni először játszani, ami le van írva, és utána jön, hogy én mit tudok ebbe belerakni. És mindig abból, és már olyan alapokon álltam, hogy akkor szárnyalni lehetett. Szóval volt olyan a második Edvárdban, a második felvonás a monológ, azt egyszer vettük át, mert már úgy meg volt alapozva, hogy már magától jött valami 5 oldalas monológ. És egyszerűen, hogyha kétszer próbáltuk, mert megszületett, mert már úgy meg volt alapozva a szerep, a személyiség, amit játszottam, és olyan bátorságot adott, önbizalmat az ő szeretete, kihívta belőlem anélkül, és akkor mondta, na jó van, kész.
Ugye a dolog az úgy szokott lenni, hogy a rendező kiválasztja a színészt, a színészre általában ugye ráosztják a szerepet, ez ugye eleve egy eléggé kiszolgáltatott élethelyzet, de mindaz, amit most az imént elmondott, valahogy ettől lesz ez igazán közös dolog, és egy társas vállalkozás színész és rendező között?
Én úgy konkrétan rendezőt, hogy kiszúrtam magamnak, már megmondtam, hogy megnéztem a Mácsai Palinak a Mária és a varázslóját a Táliában, a stúdióban. És akkor néztem, hát két kezdve mentem el, mert én a Latinovicsot láttam, és nem mondom, mit csinálom. És hát egyszer lenyűgözött az a biztonság, technikai tudás, meg ahogy ott a levezényelt az előadást, és mondom, hát le a kalappal, ez nekem nagyon tetszik. És akkor utána volt, hogy akkor szabadúszó lettem, hogy a Bátlit megcsináltam Pécset, és mondom, meg kéne csinálni ezt a kint, van ez a kint, és hogy ez annyira izgat engem, hogy a színészetről, a világról, az igazgatókról, a, nem tudom mi, a szerelemről van véleményem, és akkor a palet mondom, nem akarod megrendezni? Ez volt az egyetlen ilyen az életem, amikor oda mentem valakihez. És akkor azt mondta, de nyilván abban már benne volt, mivel a gyakorlára a terv volt, hogy a színházat alapít, és kíváncsi, hogy hogyan tudunk dolgozni. És hát nyilván ez vezetett utána, amikor egy év múlva megkapta a lehetőséget, hogy akkor gyere, akkor dolgozunk együtt.
Ha így visszagondol az Örkény Színház alapítására, mert hát ugye alapító társulati tag, akkor az egy kicsit ilyen közös társulatépítés volt? Máshogy hát igen. Mondhatjuk azt?
Hát az nem lehetett tudni, hogy mi lesz abból. Tehát a Kerényi Imre...
Ráadásul tegyem hozzá zárójelbe, azért ez egy elég kockázatos vállalkozás, hát hiszen akkor ez még Madács Kamara Színház
persze.
volt.
És Hofi ment esténként.
Hát... Egy nézőszámokat igen jól teljesítő és színházból, egy szórakoztató színházból kellett csinálni egy művész színházat, amikor éppen abban az időben mindenki inkább a másik irányba ment.
Világos. És az, hogy a Hofi játszott esténként, az nagyon sokat segített, mert a bevétel miatt is, de az nem a miénk, csak hogy 70%-ot kellett teljesítenünk, azt tudom, minden eladással, hogy 3 évig, hogy utána mi megkaphassuk azt. És hát ott volt az egy bátor merész kísérlet, tehát ott volt Boris Godunovtól kezdve azért volt. És
hát kockázatos.
Nem lehetett tudni, hogy most megkapjuk, vagy nem kapjuk meg. És úgy nem nagyon tetszett, szerintem, hogy mit csinálunk, csak annyira kezdett egyéni lenni, és annyira határozott irányban elindultunk, főleg a mi újság múlt századdal, ami egy eleinte nagyon cikiszték, hogy egy olyan, mint egy diák színjátszók, meg nem tudom, mi mindenfélét mondtak, de közben az megadta azt a fajta hangot, ami aztán majd később a Nyugatban, 2008-ban, amikor megcsináltuk, és aztán később is a színházi szellemiségére nagy hatása volt. Hát nem lehetett tudni, hogy mi lesz. És aztán úgy jöttek a kollégák is, nem. Nagyon izgalmas volt.
Hát annál is inkább izgalmas volt, mert én azt tudom, hogy az első időben, pont ebbe a váltás időszakában, az Örkény Színházban, vagy akkor még ugye Madács Kamarában, a ruhatáros néniknek ki volt adva, hogy listát kellett vezetniük a ruhatárban, hogy hányan viszik el a kabátokat a szünetbe. Hát most már azért ott tartunk 15 év elteltében, hogy a ruhatárban teljesen nyugodtan ülhetnek a...
Már hoznak kabátot.
mert hogy ugye ott tartunk, hogy egy olyan egyébként szintén kockázatosnak tűnő vállalkozás, mint az Anyám tyúkja, amiben most majd januárban éppen a második rész készül már el. Hát az akkora közönség siker, pedig hát verseket mondanak.
Én az egyike voltam annak, hogy ez micsoda hülyeség, hát ez senkit nem fog érdekelni, meg versek. Egyszerűen olyan megható, hogy ebben is a Palinak volt igaza, dühös is vagyok, mert ilyen tudeki van igaza, de hát velünk együtt mondják, és valami olyan belső igény van, valami a kultúrából, amit ők felszedtek, vagy amit most tanulnak, vagy tanulni fognak, de mindenképpen olyan megható az a odaadás, hogy hallgatják, pedig lehet, hogy nem úgy mondjuk, mert hát azért mind változtatunk rajta a verszibárdokat, vagy nem tudom mit, nem úgy mondjuk, ahogy ők megszokták, vagy ahogy szeretnék.
Hát éppen ettől
és mégis valahogy és olyan velünk együtt mondják.
Na, beszéljünk még egy kicsit az Örkény Színházról. Ja. Prosperót játssza a Viharban, és Willy Lomant az Ügynök halálában, ja. Ez már érintőlegesen szóba került. Színészek által vágyott szerepek ezek, sőt, hát szokták írni és mondani, hogy ezek amolyan összegző szerepek, vagy olyan számvetésre késztető szerepek. Így van ez? Vagy ez csak egy ilyen újságírói rafinéria? Hát nem feltétlenül kell ilyenkor lertát készíteni.
Nem, hát mondom, Shakespeare, a Prospero is egy olyan szerep, úgy van fölépítve, hogy az elején kell egy kicsit dolgozni, középen is a végén van egy nagyobb adag, tehát ilyen jó nyugdíjas szerep, de tényleg az van, hogy kell a szóval vannak olyan szerepek, és hát nyilván egy lírkirályhoz is rengeteg erő kell, meg nem tudom, de ha az ember beérik, akkor az hogy mondjam, annak működnie kell. Hát a Willy Loman az első olvasatra, hogy mondjam, sokkal nehezebb utat választottunk, amit a Pali kitalált, a sokkal nehezebb. Tehát itt már az első percben el van döntve, és minden az ő agyában zajlik.
Képzeletében.
És ettől nagyon nehéz, mert úgy látom, hogy az emberek hiányolják, hogy drága kicsi feleségem, kérsz egy kis sajtot, minden, ezek mind ki vannak húzva, hanem élesben megy egy kétségbeesett ember a halál felé, és próbál szóval egy, ami hát mai világban aztán igazán láthatunk ilyet hát magunk körül.
Erre akartam én is rákérdezni, hogy ugye ugyan a képzeletében, Willy Loman képzeletében játszódik mindez, és ebben nagyon különbözik az eddigi Ügynök halála előadásoktól, talán nem is volt ilyen megközelítésű előadás, de hát a valóság azért ugyanaz, a 300 havi letörlesztett banki részlet, a megvalósított álmok, tervek és vágyak helyett. Ez azért nagyon ismerős a mai Magyarországon.
Meg ezek a bedőlt hitelek, hogy mindenki vásárolt, de és át se gondolják, mert mindenki valamiben reménykedik, hogy majd megoldjuk minden, és közben tele vagyunk hamis vágyakkal.
Figyeli egyébként a közélet történését, vagy a közélet híreit, vagy mondjuk, hogy mi hangzik el aznak a parlamentben?
Persze, de például eladás előtt nem többé. Este, amikor lefekszem, hogy néha belemegyek, vagy fölmegyek az internetre, meg minden, mert egyszerűen hát nem is lehet lépést tartani. Pláne most már az őrület olyan határán, a Lír királyt azt könnyebb követni, mint amit megy az észjárását, a bomlott észjárásába több a logika. Nem értem, de ami a világban van, tehát én arra is értem, tehát ami Amerikában, Törökországban zajlik, hát Oroszországban van, ne is beszéljünk, de hogy ami zajlik, és ami felé megy valami, Thomas Mannban van ez a gömb, hogy egyszer fönt, egyszer lehet, most nagyon lefelé megy, de minden tekintetben, nem tudom, valami komoly baj van, de ez világméretű. Szóval én nagyon el vagyok keseredve, és nagyon örülök, hogy én a József és testvéreivel foglalkozhatom, és ezzel kell, és ezen tudok pénzt keresni, és nem kell mással, ez nekem nagy öröm.
És a Vihar Prosperója, vagy a Sziget, és a szigetérzés, ahova ugye Prospero csak a könyveit viheti magával.
Hát ha tudnál, hogy én hányszor szeretnék elmenni már, mindenki azon
rá. Valamelyik szigetre?
Ó, persze, vagy két évvel ezelőtt még...
Nem, erre akartam kirúgani, hogy szigetekre nem nagyon szokott menni. Hát ugye volt egy néhány évvel ezelőtt egy Bach
zarándoklat. Ja, igen, én nagy utazó vagyok, hát ha tehetném, én folytom.
Aztán most Rembó nyomában, amiből igen, a színházak éjszakáján tartott is egy igen, tudományos igényű előadás.
Nem, csak én nekem ilyen tematikus utazásaim vannak, már elég sokat utaztam, hál' Istennek életemben, és mindig valamit én elkezdem ilyenkor december, januárba tervezgetni, és akkor ez egész kitart, ez az ábrándozás meg tervezgetés, és akkor ez a színház mellett mindig ad egy kis erőt, amikor úgy elfáradok, vagy elkedvetlenem.
És megvan a jövő nyári?
Még nincsen, még ott nem tudok, mert olyan nehéz anyagok vannak, de hát mondom, ez a Bach túra, vagy zarándoklat, hát ezt nem is tudom, még nem is tudtam rendesen feldolgozni, mert nem csak az volt, hogy végigjártam fönt északról, Hamburgról lefelé, és Lipcse, és hát mindenhol, ahol Bach dolgozott, és a helyeket megkeresni, és közben meg szembesülni azzal, amivel én nem tudtam, csak hát minden több oldal van, hogy a felső Németország is volt Kelet-Németország, ahogy összeért, és még ma is létezik, ez valami olyan furcsa élmény volt nekem, hogy ezzel szembesülni, hogy amikor a lipcsei állomáson kiszálltam, a taxis hogy beszélt velem, és hogy beszéltek Hamburgban, és milyen volt az emberek hangulata, és az is kilóra le lehet mérni, amikre hogy rájöttem, hogy borzalmas dolgokra, meg minden, csak mondom, hogy és nagyon szép dolgokra is, de a Bach mellett. De hogy mondom, hogy ezt rettetőt élveztem. Hát a Rembo az meg, már voltam arra, de most Párizsba elindultam, és végig Brüsszelen át, kocsit béreltem, és olyan helyekre, ahol ami tényleg már csak a legfanatikusabbak mennek el, hogy megtalálni azt a vonki kis állomást, amit megőriztek. Tehát ott van, üzemen kívül van, de a Rembo állomás, ahonnan mindig elszökött, és ahova a halála előtt még visszahozták egyszer Rembót, az még mindig be van nőve bozóttal, és meg lehet találni, és azt oda elmenni, és ott egy kicsit na hát, ezt most nem kell elbőgöm magam. Na, szóval ilyenekkel. Hát a Sziget, ugye, visszatérve a Szigetre, kb. 3 éve hajtogatom, hogy kéne venni, hogy kis görög szigete, csak most meg már oda se lehet menni, mert ott teli vannak a szigetek.
Pedig, de hogy pedig... az csak ilyen klasszikus értelemben vett nyaralás, és pihenés,
nem,
hogy
elmenni, nem, nem, ilyen halál, komolyan. Vagy az is szépen, valamilyen szépen itt eladni, kulturális... eladni mindent, ja. Eladni mindent, és legalább 2-3 évig úgy, hogy újra tudok kezdeni. Én attól nem félek, hogy mit tudom én, 3 év múlva nem tudnám újra kezdeni, hanem egy kicsit megállni, egy kicsit valahova, rengeteg sok minden.
Hogy tennének ott a napjai egy görög szigeten?
Ó, én rengeteget olvasnék, és a másik az, hogy én megbolondulok mindenért, tehát a természet, a zöldségekért, az állatokért, hát abba pusztulok bele, hogy nem adatik meg nekem, hát nem tudom, hát talán, hogy legyen egy kis kerte, ahol vannak kecskék, meg mindenféle állatok, és a növények között, a természetben. Én állandóan, mert van egy kis tetőteraszom, állandóan kiindulok még télen is, és nézem a felhők futását, mert annyira szükségem van erre. Mert bezárva élek egy mesterségesen megvilágított, sötét, poros helyen, ezt hívják színháznak, ami csodálatos, és nagyon vágyom, vagy valami másra is, de hát ez, ilyen élet mellett nem lehet.
Itt Prosperóról beszélgettünk az imént, és hát az érdekes, hogy Prosperó Shakespeare-nél és a hagyományos vihar előadásokban, hát ez egy klasszikusan idős ag szeret. Az ön Prosperója viszont egy nagyon fiatalos és energikus Prosperó.
Ebben benne van az is, hogy a lányomat, ahogy tanítom és nevelem, hát nagyon jó volt az a 15 év, amit tanítottam a Színművészeti Egyetemen, azt nagyon szerettem, csak az utóbbi 5-6 évben jöttem rá igazán, eleinte nagyon ostobán, meg nagyon nem ügyetlen voltam, de ezt úgy elnézték, és utolsó 5 évben jöttem rá, hogy kell tanítani, vagyis legalábbis akkor úgy ráéreztem.
De hát akkor, és akkor pont akkor utána volt.
Nem, hát volt egy kis balesetem 2009-ben, a Mizantó próbája alatt május 1-én már úgy értem, hogy hajnalban kaptam egy szívrohamot, és bevittek, és amikor katéterezték a szívemet, és hát, hogy valamit ki kell dobni a kosárból, mert nem fogom bírni. Tehát délelőtt próba, délután főiskola, este előadás. És hát a szervezetem jelzett, és amikor ott feküdtem, és utána turkáltak a szívembe, a drottal, akkor mondtam, hogy akkor valamit ebből most ki kell venni. Mert színészként még tudok valamit csinálni, de ennyit már nem tudok. És akkor kiszálltam. Mert délelőtt próbálok, meg este játszom, ezt úgy még föl lehet vállalni, és gyógyszerekkel meg vagyok.
És az idő, vagy az idő múlása, az foglalkoztatja?
Na. Nagyon. Nagyon, de nem úgy. Szóval sokkal viccesebb nekem az egész. Én például nagyon örülök, hogy megöregettem. Mindenki mondja, még 10 évek. Nem, ez így van jól. Abszolút nem kell, csak ne legyek beteg. Engem csak az. Tehát az öregség, mint olyan, nem zavar. A magány se zavar, az egyedüllét se zavar, a társas lét, és ugyanúgy jól érzem magam. Hihetetlen nyitott vagyok, ennek örülök még mindenre, tehát a világra engem minden érdekel, szóval, hogy zöld babot elültetek, akkor az abba tudod gyönyörködni. Szóval engem minden érdekel. Az sajnálom, hogy nincs idő. Szóval azt mondták, hogy idős korban majd, hogy mindenre van. Egyre többet dolgozom, az a bajom, hogy egyre többet dolgozom, és egyre kevesebb idő van ezekre, amitől az életet életnek hívjuk. Tehát, hogy mitől kimegyek a piacra, és főzök marha nagyon. Hát igen. Szóval, hogy csak a munka. Ami nagyon jó, meg gyönyörű dolgokat csinálok. De most egyszerűen most volt egy szabad napom, augusztus óta.
És akkor is idejött hozzánk a rádióba. Köszönöm
szépen. Igen.
De az elmúlt órában Gáfi László színművész volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm.